Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó ráadást mindenkinek, ez a pénteki monitor délután, a fintech világával kezdünk, ahogy szoktunk, Muck Ferenc van itt a stúdióban, FF Next, a tesód, az Iker tesód volt már nálunk, de most már a PIK csoport része, ugye? Nem olyan régóta.
Így igaz, ez körülbelül egy hónapja zárult le a tranzakció.
Ausztrália, üzleti úton voltál, nagyon izgalmas volt, digitális design. 10 éve foglalkoztok ezzel a témával. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az ausztrál piac az mivel kecsegtett, meg hogy mivel mentetek oda.
Köszöntöm közben a hallgatókat. Igen, elég régóta foglalkozunk digitális dizájnnal. Nekünk a nemzetközi projektszerzés az a COVID alatt indult be igazán. Ilyenkor klasszikus módon elkezdtünk kifelé minél többet megmutatni magunkból. Mi ezt úgy neveztük, hogy content marketinget csináltuk. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a különböző ilyen online gyűjtő platformokra, portfólió oldalakra elkezdtük kipakolni azokat a már meglévő referenciákat, amik úgy gondoltuk, hogy a külföldi piacra is érdekesek lehetnek, és így teljesen organikus módon, inbound módon elindultak beszélgetések külföldi lehetőségekről.
Tehát felkínáltatok magatokat, kiraktátok magatokat a placra.
Így igaz, megmutattuk, hogy, hogy mit tudunk.
Ahogy néztem a listát, most akár lehet is egy párat mondani, de nagyon illusztris partnerek vannak ott. Ezek már megvoltak, és ezeket raktátok ki, vagy ezek a COVID óta jöttek meg?
Egyébként a legtöbb az a COVID után.
Akkor az nagyon sikeres kipakolás volt.
Igen, jól sikerült a kipak, abszolút. Hát az egyik ilyen izgalmas projektünk az a UBS volt, aki ugye Schweizman az egyik legnagyobb, legizgalmasabb szereplő, akiknek egy investment modult dizájnoltunk. Ott az volt a kihívás, hogy hogyan tudunk azoknak a felhasználóknak valami nagyon izgalmasat létrehozni, akik már nagyon vagyonosak. Tehát így klasszikusan ex-focisták, vagyonos svájci emberek. Nekik ez volt a úgymond problémájuk, hogy hogyan tudnak hamarabb nyugdíjba menni, és ehhez milyen befektetéseket kell csinálniuk. De dolgoztunk Szingapúrban, a Collections nevű kintlévőségkezelő cégnek, és hát számtalan mobilbanki redesignt készítettünk. Az ausztrál sztori az abban a szempontból érdekes, hogy az konferencia sales nyomán sikerült. Egy Andrew nevű úriemberrel sikerült megismerkednünk még egyébként pont Svájcban, egy korábbi konferencián, ahol kiderült, hogy ők is elég sokat foglalkoznak a fiatalok bankolásával, és ilyen youth banking projekteken dolgoznak. Ők egyébként a hardware oldalról fogták meg, ők egy ilyen klasszikus malacpersejt készítettek, aminek volt egy ilyen androidos digitális kijelzője, amin lehetett nézni a
malac fejlődését.
A malac fejlődését, igen.
De ti is így indultatok, ugye korosztályokat egymás után kebeleztétek be, ugye? És azért ez a gyerek, család, életkor, ez fontos volt a ti oldalatokról.
Igen, abszolút.
Ugye? És így építkeztetek az FF-nek.
Igen, 2017-ben még mi egy ilyen family banking
startupként
indultunk. Igen, így igaz, egy szülői számla, illetve ugye gyerekeknek alszámla. És 2 évet töltöttünk ezzel a termékfejlesztéssel, nagyon sokat tanultunk, viszont így jött egy pivot ezután, ahol így eldöntöttük, hogy elmegyünk egy ilyen ügynökség irányba, ahol szeretnénk fintechekre, bankokra fókuszálni, és nemzetközi projekteket vinni, csak most már nem a product oldalról, mint termékes cég, hanem mint egy ügynökség.
És akkor ezt jól mondtam, hogy a design vezérelt pénzügyi szolgáltatások, ugye ez volt a zászlón.
Igen,
kezdetekben is, meg azért nagyjából most is.
Igen, az a helyzet, hogy különösen a bankszektorban én azt látom, hogy a design az egy versenyelőny. Korábban ez inkább egy ilyen jó, ha van kategória volt, viszont most már abszolút. Abszolút. Egyébként pont Ausztráliában van az a helyzet, hogy van a Big Four, 4 bank, akik úgymond leuralják a piacot, viszont a piac mondjuk Magyarországhoz képest úgy néz ki, hogy viszont rengeteg olyan bank van, aki elhelyezkedik mondjuk a középső polcon, illetve az alsó polcon. Tehát, hogy hiába van 4 nagy szereplő, vannak ezek a kisebb szereplők, akik viszont sokkal nyitottabbak az innovációra.
Azért vissza ez a gazdag focistákhoz, ezeknek egészen más dizájn kell? Tehát ők oké, nyugdíjba akarnak menni, erre van egy pénzügyi szolgáltatás. Hogyan lehet minél hamarabb megúszni ezt a nyugdíjas történetet, vagy belekerülni a Pixisbe. És egész más dizájnt kell, mint mondjuk, hogyha azt mondom, hogy egy átlagos svájci, nem tudom, mire lőtök. egészen más fiókokat kellett megmozgatni a fejetekben?
A dizájnban az érdekes, hogy ő kisebb módosításokkal más érzetet lehet elérni. Tehát neki kifejezetten egy prémium érzet kellett. Itt a dizájnnak megvan az eszköztára, hogy mitől lesz valami prémium.
Kicsit szögletesebb. A pénz illatát,
igen, ugye a dizájnnak. Kicsit szögletesebb, letisztultabb, egy ilyen tiszta felület, sok ugye white space, mi ezt így nevezzük, hogy sok az a terület, amit úgymond így ki lehet tölteni. Hogy ügyfelek általában szeretnek úgy gondolni a képernyőre, mint egy gyomor, amit itt tele kell tömni. Viszont felhasználók pedig azt díjazzák, hogyha minél gyorsabban, minél több mindent átlátnak.
Vissza akkor Ausztráliába, és ott ez a piramis, ugye az a sok pénzintézettel van fönn négy nyomulós, nagy, Big Four, aztán egy csomó, akik nyitottabbak a mindenféle innovációra és fejlesztés és változtatásra, hogy a komfortzónán kívül lépnek. Ti ott őket kínáltátok meg?
Abszolút. Képten? Korábban is voltak Melbourne-ben már ügyfeleink, ezért választottuk Ausztráliát, mert itt már volt egy 7 case study-nk az elmúlt időszakban. Az elsőnél Andrew mutatott be minket egy ausztrál partnerének. Ők egyébként a CBN voltak, ők a Community Brokers Network. Ők azzal foglalkoznak, hogy ha neked van adott esetben mondjuk egy rádiód, vagy egy virágüzleted, és szeretnél biztosítást kötni, hogyan tudod ezt megtenni a lehető leggyorsabban, legegyszerűbben, legtranszparensebben, és hogyan tudják arra edukálni a piacot, hogy erre igenis szükség van. Tehát ők egy olyan partnerünk, akikhez most is visszamentünk.
Tehát a céget biztosítani, ugye? Tehát a virágüzletet céget, biztosítani. Igen, nem igen. A virágüzlet akar biztosítási szolgáltatásokat kérni, mert ma már mindenki mindent kérni.
Igen, ott bajban lennénk. Nem, ők kis és középvállalkozásoknak kínálnak biztosítást. Ők voltak az első partnereink, akikkel a mai napig dolgozunk, de dolgoztunk a Venture Capital céggel is, ott is vannak most aktív beszélgetések. És visszatérve a piacra Ausztráliában, az az érdekes, hogy ugye itt sokat beszélgettek fintekről, és gyakori, hogy piacoknál vannak ezek a követői magatartások. Mondjuk például a magyar piac is valamilyen szinten átveszi a példákat mondjuk az Egyesült Királyságból. Az az érdekes, hogy Ausztráliában ez nagyon megvan. Például voltunk egy konferencián, ahol az egyik legizgalmasabb sztori az volt, hogy egy új digitális bankot létrehoztak egy év alatt az Egyesült Királyságbeli Starling Banknak az Engine moduljával. Viszont amit nem kevesen tudnak, hogy ami most nagyon-nagyon trendy buy now, pay later, tehát hogy ugye ilyen kisebb installmentekbe tudod kifizetni az adott terméket.
Több részletben. Amikor, nagyjából, amikor én akarom, mondjuk egy meghatározott futamidő alatt, igen. Ez most nagyon szalad ez a
piac. Ez nagyon szalad, és hogy ezt egyébként az ausztrálok találták ki olyan szinten, hogy ezt az Afterpay-nek az alapítója találta ki magát a törmöt, hogy buy now, pay later, és ott egyébként ezt nagyon favorizálták, ezt a megoldást, hiszen Ausztráliában nagyon nagy volt a hitelkártya használat, és úgymond túlhasználat, és ezt váltotta ki egy kicsit az Afterpay-nek ez a buy now, pay later megoldása. De az Afterpay-en kívül számos olyan bank van, akik izgalmasabb, például a Judo Bank, akik próbálnak így az elmúlt évtizedekben, főleg ilyen kis és középvállalkozásoknak egy ilyen kifejezetten business banking megoldást nyújtani. Ez is egy érdekes megoldás szerintem, hogy a kisebb bankok próbálnak egy ilyen kisebb, jól definiált, fókuszált szegmensre rámenni. Itt akár cégvezetőként én is tudom mondani, hogy Magyarországon is eléggé lenne még mit javítani.
Ezt szuperbarc úgy szólt, hogy erősen van még mit fejleszteni a bankok részéről, pénzintézetek részéről.
Igen, főleg az üzleti KKV szektorban, és hát a Judo Bank például ezt tűzte az ászlejére, hogy ők ebbe segítenek. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas a fintech szektor, főleg azért, mert ezekkel a kisebb szereplőkkel lehet beszélgetni, és nagyon nyitottság. Most egy példát hozok, hogy LinkedIn-en írtam a Maguire Banknak a dizájnvezetőjének, aki gyakorlatilag megfordult ott mindenütt, minden banknál. Sydney-ben van a Pitt Street, illetve ott annak a környéke, ami mondjuk olyan, mint nálunk a Váci utca, és az érdekes, hogy az összes nagy iroda oda koncentrálódik. Szóval, hogy meg tudtam mutatni, hogy nézd csak,
ott is voltam,
a Westpac, ott is voltam, úgyhogy ott...
Szóval ráírtál, és akkor rögtön ment a dolog. Akartam
igen, és abszolút voltak kapcsolódási pontok. Például az, hogy az ausztrál piacon nagyon kevesen értik a UI dizájnt, ami konkrétan a felületnek a megtervezése, és kevés a szakember. Mi ezzel foglalkozunk, hogy Magyarországon kiképzünk ilyen szakembereket a UI Academy képzésünkön, és felmerült az ötlet, hogy ezt akár kint is meg lehetne csinálni, mert nagyon kevés a szakember.
Amiről még... ez jó pofa, tehát nem csak a saját terméketeket akarjátok letolni a világ torkán, hanem még képeztek is, még edukáció, így oktatással is foglalkoztok, tehát ti vállalkoztok arra, hogy jöjjenek fiatal szakemberek bárhonnan a világból.
Abszolút, ezt büszkén tudom mondani, hogy az FF Next-nek a 10 fős dizájn csapatának nagyjából a 80%-a, ugye itt elég könnyű kiszámolni az arányt, a UI Academy képzésről került hozzánk. Itt ez azt jelenti, hogy 13 héten keresztül egyrészt megtanítjuk a UX UI design alapjaira, illetve úgymond egy ilyen apprenticeship modell keretein belül én látom az ő fejlődését 13 héten keresztül is, nem egy ilyen úgymond idegen jelölt jön az interjúra.
Na pontosan tudod, hogy kit veszel a csapatba fel.
Ugye? Igen.
Tehát pontosan igen. Tudod, hogy milyen evolúción ment keresztül. Ez nagyon érdekes. Ezt nem sokan csinálnak ilyet, nem? Ezt hogy találtátok, hogy legyen ilyen is? Nem volt ember?
Én részt vettem egy szuper momés képzésen, ez a Mome ID képzés volt, ami mai napig fut, ahol ők egy ilyen úgymond teljes körű képet akarnak mutatni az egész design folyamatról, viszont nincs, vagy nem volt olyan képzés a piacon, ami kifejezetten erre fókuszál, úgyhogy ezért találtuk ki, hogy ezzel érdemes lenne fókuszálni. És egyébként itt szerintem sokkal jobb kint úgy megpróbálni eladni valamit, hogy először így az ember próbál nem eladni, hanem inkább mondjuk adni, tehát edukálni. Ezért is szerveztünk egy szakmai meetupot Sydney-ben, amit végül egy elég kacifántos úton, de az Atlassian irodájába sikerült megszervezni. Ők ugye a Jira szoftvert fejlesztik, amit gyakorlatilag így Magyarországon is minden szoftverfejlesztő cég használ. Úgyhogy tényleg ott találtuk magunkat Sydney-ben,
a lüktető szív
központban, szuper irodában, egy ilyen nagy auditoriumban, ahol kvázi mi is átadtuk a tudásunkat, mert ott a webdesignnak a jövőjéről tartottunk egy szakmai workshopot, ahol egy ilyen website készítő toolt mutattunk be, és hogy azzal hogyan lehet nagyon gyorsan piacra vinni ötleteket. Itt egyébként egy magyar jó barátunk, Mátré Zsófi segített minket abban, hogy az Atlassiannál helyet kapjunk, mert két nappal a kinti partnereink lemondták a helyszínt, úgyhogy ez elég egy ilyen kacifántos trükkös út volt, de nagyon szerencsésen alakult, és nagyon nagy nyitottság volt a közönségben. Nagyon sok kérdés volt, úgyhogy tényleg mondhatni azt, hogy 9-kor úgy kellett őket kitessékelni az irodából, hogy zárás van, ami egy abszolút érdekes jelenség Sydney-ben, hogy 10-kor minden bezár. Tehát, hogy ők nem a sokáig fent levő, sokáig dolgozó nép, viszont reggel 6-kor mindenki kint van az óceánparton, és szörfezik.
Ó, de sajnálom. Na várj, picit a BNPL-re visszakacsinthatunk. Ez itt nagyon erősen figyelemmel kísértük a fintech világában. Marcival nagyon sokat beszélgettünk, róla sok riport is volt ez ügyben, vendégek is voltak ez ügyben, és azt mondtad, hogy Ausztrálban ez nagyon megy, ez most nagyon trendi. Nem estek át a ló másik oldalra? Mert itt a kezdeteknél mi féltünk attól, vagy én legalábbis, de Marci is, hogy azért ez megváltoztatja majd a vásárlási szokásokat, és esetleg nagy lesz a kintlévőség, és nagy lesz azoknak az aránya, akik ezzel úgy élnek, mint egy ingyen hitel, amit az végezően be kell fizetni, meg ki kell fizetni, csak sokkal lazább, mint egy ilyen hitelkártya sztori. Szóval ez nem fordult ott elő?
Ezt a kritikát, ezt én is nagyon sokat hallottam, és abból a szempontból én ezt osztom, hogy nagyon más kulturális különbség az, amikor bemész egy kávézóba, veszel két flat fight-ot, és ott van az afterpay matrica a terminálon. Tehát, hogy amúgy simán megvan arra a lehetőséget, hogy akár elodázd, és ilyen kisebb dolgokat is így afterpay-el kisebb résztekbe fizes ki, ami szerintem egy kevésbé edukált, pénzügyileg kevésbé tudatos embernek amúgy egy nagy veszélyforrás, hogyha úgymond az eszközt a kezébe adjuk. Úgyhogy szerintem ez abszolút megvan ennek a veszélye, viszont azt is látom, hogy olyan szempontból viszont tud jó is lenni, hogy azért sokan vannak akár a design szakmában is, akik nem tudják megengedni maguknak azt, hogy ahogy belépnek a szakmába, egyből a legújabb iPhone-t vegyék meg, a legújabb MacBook-ot, és azon tervezzenek.
Tehát egy pénzügyi szabadságot ad ez az eszköz, és ezt használni lehet, jól lehet használni.
Hát vannak olyan esetek, ahol ez azért sokat segít, hogyha egy részletbe tudok valamit megvásárolni. Ugye az, hogy lazább, mint egy áruhitel, és nem raknak el annyi THM-et, az mindenképpen egy előnyös történet, de azt én sem nagyon favorizálom, hogy ruhamárkáknál, akár hogyha tényleg egy ilyen pár tízezer forintos összeget szeretnél elkölteni, akkor azt is ilyen installmentekbe fizet.
Ezzel, igen.
Tehát ugye ezt szokták mondani, hogy addig nyújtózkodjunk, amíg ér a takaró, és ezek az eszközök így ezt a takarót így kicsit így foltozzák tovább, és azt a látszatot keltik, hogy még itt lehet belekölteni.
Jó, szóval akkor nektek ez egy nagy siker volt, ez az ausztrál sztori. A legnagyobb élmény az mi volt onnan, vagy mi volt a legnagyobb skalp, vagy melyik volt a legnagyobb skalp, amit hazahoztatok? Várhatóan hazahoztatok.
40 meetingünk volt a két hét alatt a három városban, ugye Melbourne, Sydney, Brisbane. A legnagyobb skalp talán az Afterpay alapítója volt, aki egy serial entrepreneur emberke. Ugye ő alapította az Afterpay-t, a Judo Bankot, és most egy ilyen low-code, no-code weboldal készítő platformon dolgozik. Úgyhogy vele elindult egy ilyen nagyon izgalmas megoldás, viszont közben egyébként, mivel a PIK cégcsoportban is benne vagyunk, ott egy nagyon szuper fejlesztés került a piacra, egy ilyen AI alapú oktató eszköz, ami egyelőre arra van betrénelve, hogy a pénzügyi tudatosságot tanítsa meg fiatalabb korosztályoknak, de hogy ez gyakorlatilag bármire beállítható, és egy ilyen hiperpersonalizált módon működik. Tehát, hogyha engem a zene, illetve a sportok érdekelnek, akkor ezekkel a példákkal mutat nekem különböző ilyen pénzügyi leckéket. Így vonz be. És ez kint is nagyon, nagyon ment, tehát nagyon sok leadet szereztünk erre a termékre is, mert ez akár egy biztosítónak is nagyon érdekes lehet, hogy hogyan tudja edukálni a saját ügyfeleit arra, hogy mondjuk milyen termékek fontosak neki, hogy mondjuk ne kerüljön bajba a szolgáltatása. Úgyhogy itt is voltak úgymond skalpok. Nyilván próbáltunk egy kicsit a dupla műszak mellett pihenni is, voltunk szörfözni, az is egy nagy élmény volt. Nagyon nyitottak egyébként az ausztrálok, és az is egy nagy élmény volt, hogy szoktuk ezen viccelődni Ivánnal, hogy már nem tudjuk levetkőzni a sales-est. És én például elmentem kint egy futóklubba, ahol már utána ilyen együttműködési megállapodásokról beszélgettünk website fejlesztés kapcsán, de ez nagy élmény volt, hogy nem is feltétlenül a nagy ügyfelek, meg a nagy skalpok, hanem mindenkiben van nyitottság, és nagyon kíváncsiak az emberekre. Szuper kedvesek egyébként az ausztrálok.
Az bármilyen szinten érdekes, hogy ti honnan jöttetek? A világ másik felén van két fiatal srác. Ez bármilyen szinten, bármikor, 40-40 meeting. Bármikor azt, hogy Közép-Kelet-Európa, magyarok, ez bármilyen szinten érdekes, vagy már szinte tök mindegy.
Van egy egzotikus jellege egyébként Európának, azért Ausztrália is egy olvasztó tenger, különösen Sydney. Ott egyébként a Covid náluk nagyon bezártak, utána sokan elhagyták Melbourne, Sydney központot, és egyébként betelepültek új népcsoportok. Ott elég nagy az ázsiai kisebbség, sokan jönnek Indiából, Bangladesből dolgozni, de az, hogy mondjuk Közép-Kelet-Európából valaki eljön, az úgymond egy egzotikum, illetve hát nekik is ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy Közép-Európa középső polcáról hogyan sikerült ilyen nemzetközi partnereket megnyerni és ezeken dolgozni. Úgyhogy ezek szerintem így sikerültek, tehát sikerült minket kiemelni úgymond az ügynökség és okoságából, és ezen kívül pedig a fintech fókusz meg az oktatási fókusz volt még az, ami hol csengett.
Meg hát a ketten ikertestvérekként, az is érdekes. Meg
az is egy nem? Jó sztori. Pláne amikor hozzáteszünk, hogy egyébként mi hármas ikerek vagyunk, és van még egy nővérünk is, akkor ha. Nem hiszik.
De ő nincs a cégben.
Sokat dolgozunk vele, ő egy UX kutató, nagyon, nagyon hát, ügyes, és néha besegít nekünk az egyes termékekbe. Ő egyébként egy kicsit ilyen kettős ügynök, hiszen ő egy szuper basszusgitáros is, tehát nála a zene az
az apai zenei volat azért hozza azért.
Abszolút. Úgyhogy ő aktívan zenél, és akkor mellette, mint Clark Kent, van egy ilyen UX researcher, UX kutató sapkája is.
Na legközebb hozzátok előtt is, mert kíváncsi vagyok nagyon. Nagyon szépen köszönöm, izgalmas volt. Ausztrália Muk Ferenc, FF Next, Peak, köszönöm szépen az érdekességek, az információk, a hírek a fintech.hu, jövő pénteken találkozunk.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.